Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvérek, Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. Akár azt is mondhatnám, hogy egy dicsőséges megérkezés a Szentvárosba. Csak éppen ezen az ünnepen ezt a másik igazságot nem hangsúlyozzák, hogy Jézus Jeruzsálem fölött sír. Megsiratta a Szentvárost, ahová megérkezik. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnyai alá gyűjti csibéit, de te nem akartad. Jézus ma megérkezik Európába, bevonul Európa országaiba, abba a világba, amely keresztény értékeken épült fel, amely keresztény értékeket összetörték, amely keresztény értékeket meggyalázták, és mi keresztények mindezt elnéztük, mi keresztények mindezt tudomásul vettük, kifosztottak bennünket. Jézus érkezik Jeruzsálembe és sír. Jézus érkezik Európába és sír. Ezen a mai ünnepen, virágvasárnapon ágacskákat hozunk a kezünkben, a tavasznak a hírnökeit. Ugyanezekből a virágokból, amik most itt a kezünkben vannak, nem lesz gyümölcs, de a virágnak az a hivatása, hogy gyümölcsöt hozzon, gyümölcsbe érlelődjön. Gondoljunk erre most, amikor ünnepelni kezdünk, amikor elkezdődik ez a szent nagy hét. Jézus, amikor elküldi az apostolait, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Most, amikor elkezdődik ez a szent nagy hét, kérjük az Isten kegyelmét. Nagybőti idő után, amikor talán egy tisztább önismeretre jutottunk, hiszen vasárnapról vasárnapra erről beszéltem, hogy kialakítson mindegyikünk magában egy új istenképet. Annak az Istennek a képét, aki értünk van, aki velünk van. Ez az egyetlen kapaszkodónk, erre fölépülhet erre a kapcsolatra egy új élet. Higgyünk ebben. Most megáldom és megszentelem ezeket az ágacskákat, amiket a kezünkben tartunk, és úgy vigyük majd magunkkal haza, mint amik az új életnek az ígéretei. Könyörögjünk. Istenünk, növeld azoknak a hitét, akik benned remélnek, hallgass meg könyörgő imánkat, hogy mi, akik ma virágzó ágakat hozunk a bevonuló Krisztus király elé, a jó cselekedetek gyümölcsét teremjük ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. kedves testvérek, Jézus útja drámai, a szeretet útja drámai. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen. Ez a drámai életút a végéhez közeledik, a dráma kiteljesedik, mert aki szeret, kiszolgáltatja magát. Jézus kiszolgáltatta magát nekünk embereknek, elintéztük. Visszautasítottuk az ő szeretetét, a halálba taszítottuk. Talán egyre nem gondolt az ember, és erre nem gondol ma sem általában az ember, akkor, amikor a szeretet hatalmával visszaélünk, amikor egymás életével játszadozunk, szeretetet, szerelmet ígérgetve, hangoztatgatva, és csalódunk. Most, amikor a passiót hallgatjuk, Jézus élet útjának a teljes kifejletéről van szó, egyről ne feledkezzünk meg. Az Isten hatalma, mert az Isten hatalma a lélek hatalma, mindennél nagyobb. Lehetőségünk van akkor, amikor hallgatjuk Jézus szenvedés történetét, elgondolkodjon mindegyikünk a maga élet útján. Valóban egymást akarjuk-e éltetni, vagy egymásból akarunk élni? Mind a kettő igaz, csak hogy egyetlen irány a valós, hogy egymásnak áldozzuk az életünket, az, hogy a másik ember válasza milyen, az már vagy az átok világába tartozik, vagy a áldás világába. Jézus példája bátorítson bennünket. Az ő útja a mi útunk. Számtalanszor kapunk ugyanolyan válaszokat, mint Jézus kapott, de vele volt az Isten. Minden emberi válasz, azon emberi válaszok, amelyek semmibe vesznek bennünket, csak Isten hatalmán törhetnek meg, különben süllyedünk. Egyről ne feledkezzünk el, mindegyikünk egyéni sorsa, a közösség sorsa. Ma, amikor számtalan féleképpen értelmezik itt Európában a történteket, a kereszténység sorsa itt Európában, Európa sorsa. A keresztényektől meg lehet szabadulni, a keresztény értékeket lábbal lehet tiporni, de az élet csak értékekre épülhet fel. Kívánok mindenkinek jó elmélkedést, míg halljuk Jézus szenvedés történetét. Tekintettel arra, hogy a passió kicsit több időbe tellik, mint amit általában kibírnak az emberek, úgy nem kell fölállni, nyugodtan maradjanak ülve, a lelkünket egyenesítsük ki.
Amint elérkezett az óra, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk.
Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában.
Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt.
Vegyétek, és osszátok szét magatok között. Mondom nektek, nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa.
Azután a kenyeret vette a kezébe, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal.
Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.
Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta.
Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik. De nézzétek, az áruló keze is rajta van az asztalon. Az ember fia ugyan elmegy, amint el van rendelve, de jaj annak az embernek, aki elárulja.
Erre kérdezgetni kezdték egymást, ki az közülük, aki ezt megteszi. Majd versengés támad köztük, hogy melyikük a nagyobb. Erre azt mondta nekik.
A királyok uralkodnak a népeken, és akik hatalmat gyakorolnak fölöttük, jótevőknek hivatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A legnagyobb legyen olyan, mint a legkisebb, aki felszolgál. Az elöljáró pedig, mintha a szolga volna. Mert ki a nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül. Én mégis így vagyok köztetek, mint aki szolgál. Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban, ezért nektek adom az országot, mint ahogy atyám nekem adta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael 12 törzse fölött. Simon, a sátán hatalmat kért magának fölöttetek, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De én imádkoztam, érted, nehogy meginogja hitedben, amikor majd megtérsz, te erősíted meg testvéreidet.
Uram, kész vagyok arra, hogy börtönbe, sőt a halálba menjek veled.
Ő azonban így válaszolt.
Péter, mondom neked, mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor tagadod le, hogy ismersz engem.
Aztán tovább beszélt hozzájuk.
Amikor elküldtelek benneteket erszény, tarisznya és saru nélkül, szenvedtetek-e hiányt valamiben?
Semmiben sem.
Most azonban, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanúgy a tarisznyáját is. Akinek pedig nincsen, adja el a ruháját, és vegyen rajta kardot. Mondom nektek, be kell következnie annak, amit az írás rólam mond, a gonosztevők közé számították. Sorsom ugyanis beteljesedik.
Uram, nézd, van itt két kard. Erre csak annyit mondott.
Elég.
Ezután kiment, és szokása szerint elindult az olajfák hegyére. A tanítványok is követték őt. Amikor odaért, azt mondta nekik.
Imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek.
Azután, mint egy kőhajtásnyira eltávozott tőlük, és térdre borulva imádkozott.
Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied.
Ekkor megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még kitartóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Majd abba hagyta az imát, és visszament a tanítványokhoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Rájuk szólt.
Miért aludtok? Keljetek föl, és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek.
Mielőtt még befejezte volna szavait, egy csapat érkezett. Júdás vezette, egy a 12 közül. Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus megkérdezte.
Júdás, csókkal árulod el az ember fiát?
Amikor a tanítványok látták, hogy mi készül, megkérdezték. Uram, ráncsunk kardot ellenük? Egyikük mindjárt le is sújtott a főpap szolgájára, s levágta a jobb fülét. De Jézus leintette.
Hagyjátok, elég!
Azután megérintette a szolga fülét, és meggyógyította. Az ellene kivonult főpapoknak, a templomőrség tisztjeinek és a véneknek pedig ezt mondta.
Mint egy rabló ellen úgy vonultatok ki kardokkal, dorongokkal. Naponta ott voltam a templomban veletek, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok, a sötétség hatalmáé.
Miután elfogták Jézust, a főpap házába vitték. Péter messziről kísérte. Az udvar közepén tüzet raktak, és körbeülték. Péter is közéjük ült. Egy szolgáló meglátta, hogy ott ül a tűznél. Szemügyre vette, aztán megjegyezte.
Ez is vele volt.
De Péter tagadta.
Asszony, nem is ismerem őt.
Nem sokkal ezután más valaki is észrevette, és szólt neki.
Te is közéjük tartozol.
Péter tiltakozott.
Ember, nem tartozom közéjük.
Alig telt egy óra, valaki ismét bizonygatta.
De igen, ez is vele volt, hiszen Galileai.
Péter újra tagadta.
Ember, nem tudom, mit beszélsz.
Mi ki sem mondta, már is megszólalt a kakas. Az úr megfordult, s rátekintett Péterre. Péternek eszébe jutott, mit mondott neki az úr, mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Akkor Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Az emberek, akik őrizték Jézust, csúfot űztek belőle, és bántalmazták. Szemét bekötötték, és kérdezgették. Találd el, ki ütött meg? És mindenféle szitkokat szórtak rá. Mihely megvíratt, összegyűltek a nép vénei, a főpapok meg az írástudók, és a tanácsuk elé állították. Ha te vagy a messiás, mondd meg nekünk. Így válaszolt rá.
Ha megmondom is, nem hiszitek el. Ha pedig kérdezlek benneteket, nem feleltek. De az ember fia mostantól fogva a hatalmas Isten jobbján fog ülni.
Erre egyszerre közbevágtak. Tehát te vagy az Isten fia. Ő pedig azt mondta nekik:
Ti mondjátok, hogy én vagyok.
Mi szükségünk van még tanúkra. Magunk hallottuk a saját szájából.
Ezzel fölkerekedett az egész testület, és Pilátushoz kísérték. Ott vádolni kezdték.
Azt tapasztaltuk, hogy tévútra vezeti népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a messiás király.
Pilátus megkérdezte tőle:
Te vagy-e a zsidók királya?
Magad mondod.
Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek:
Nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert.
De azok erősködtek:
Tanításával fellázítja a népet, Galileától kezdve egészen Júdeáig.
Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz jelenlétében. Sokat faggatta, de ő nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is odamentek, és hevesen vádolták. Heródes akkor udvarával együtt gúnytűzött belőle. Csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, azelőtt ugyanis haragban voltak. Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, és így szólt hozzájuk:
Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek, és Heródes sem, mert lám visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom.
Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátania egy foglyot. Az egész nép akkor kiáltozni kezdett:
Vesszen el! Bocsáss szabadon Barrabást!
Barrabást a városban történt fölkelés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. De tovább ordítoztak:
Keresztre! Keresztre vele!
Harmadszor is megkérdezte:
De hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem, és szabadon bocsátom.
De azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban kiáltozták, hogy feszítse keresztre. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézus pedig kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint. Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult, és így szólt:
Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, inkább magatokat sirassátok, és a gyermekeiteket, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: boldogok a magtalanok, és akik nem szültek és nem szoptattak, akkor majd kiáltani fogják a hegyeknek: omoljatok ránk, és a domboknak: takarjatok el, mert ha a zöldelő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának.
Két gonosztevőt is vittek vele, hogy kivégezzék őket. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet koponyahelynek hívtak, ott keresztre feszítették, és a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig ezt mondta.
Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.
Ruháján sorsot vetve megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak.
Másokat megmentett, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választotja.
Gúnyt űztek belőle a katonák is, oda mentek és ecettel kínálták.
Ha te vagy a zsidók királya, szabadíts meg magadat!
Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek. Ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta.
Nem te vagy a Krisztus, szabadíts hát meg magadat és minket is.
A másik rászólt.
Nem félsz az Istentől, hiszen te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk, de ez semmi rosszat sem tett.
Aztán hozzáfordult.
Jézus, emlékezzél meg róla, amikor eljössz uralmadban.
Ezt válaszolta neki.
Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.
A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, és egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott.
Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.
E szavakkal kilehelte lelkét.
Ezek voltak azok a percek, amikor legnagyobb sötétség borult a világra. A kérdés csak az, van-e ebből a sötétségből kiút? Egyetlen ígéretes fény van, az új életnek a fénye, amit az Isten tud ajándékozni nekünk, mert irgalmas.
Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, és azt mondta.
Ez az ember valóban igaz volt.
Az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte, és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva nézték mindezt. Volt egy József nevű derék és igaz férfi, Júdea Arimatea nevű városából származott, és maga is várta az Isten országát. Tagja volt a tanácsnak, de nem értett egyet a határozattal és az eljárással. Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és sziklasírba helyezte, amelyben még nem feküdt senki. A készület napja volt, amikor a szombat fényei már világítottak. A Galileából érkezett asszonyok is elmentek, és megnézték a sírt, hogyan helyezték el benne a holttestet. Hazatérőben illatszereket és keneteket vásároltak, A szombatot pedig a parancs szerint nyugalomban töltötték. Ez az Isten igéje.
Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Jézus, teszi lehetővé nekünk, hogy úgy imádkozhatunk, ahogy azt mi tőle megtanulhattuk. Ezen a mai vasárnapon a szenvedés hetét bevezető virágvasárnapon gondoljunk arra, hogy az üdvtörténet központi eseménye a kiengesztelődés. Ferenc pápa egyfolytában ezt a fogalmat hangsúlyozza. Kiengesztelődés, más néven irgalom. Isten kiengesztelődött velünk Jézus Krisztusra való tekintettel megbocsátja bűneinket. Persze, ahhoz újra el kell jutnunk odáig, hogy tartsunk bűnbánatot. Aztán gyónjuk meg a bűneinket, és ezt most külön is szeretném hangsúlyozni, mert a Szent Mise az nem azt jelenti, hogy ide jövünk, aztán ostját nyelünk. Bocsánat, hogy ezt így mondom. Legalább évente egyszer Szent Jónáshoz kell járulni. Legalább egyszer. És bűnbánat tartás azt jelenti, hogy az ember meggyónja bűneit. Nagyon kérem, hogy csak azok kérjék a szent áldozást, akik ez alatt a 40 nap alatt, hiszen a nagy bőjt idő erre szolgál, meggyóntak és fölkészültek ezáltal a szent áldozásra. Különben felelőtlenek vagyunk, és játékot üzünk az Isten szeretetéből. Kiengesztelődött Isten a világgal, mindegyikünkkel, de a bűnbánattartás és a gyónás a mi ügyünk, és bizony egymással is ki kell engesztelődnünk. Ennek a világa meg a bocsánatkérés, a kapcsolataink rendbetétele. Különben egymással játszogatunk. Testvérek, gondoljunk ma erre különösképpen is, és amikor majd itt körülmegyünk, és a szent kenyeret kínáljuk, akkor mindenki tudja, hogy mi a dolga. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld. könyörögjünk. Mennyei eledellel táplálsz minket, Istenünk, könyörögve kérünk, hogy akik szent fiat halálából már remélhetjük azt, amiben hiszünk, föltámadásának erejéből eljuthassunk oda, ahová törekszünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, a Szent Nagy Hét napjaiban, Nagy Csütörtökön, este 17:30 lesz Szent Mise az utolsó vacsora emlékére, és utána Lamentáció, Jeremiás síralmai. Nagy pénteken 15:00 lesz keresztút, és 17:30 az Úr szenvedésének a liturgiája, ezt a magyar nyelven így mondjuk, hogy csonka mise. Nagy szombaton, húsvét vigíliáján, amikor a kereszténység legnagyobb ünnepére készülünk, este 19:00 a tűzszenteléssel kezdődik az ünnep. Vasárnap, mához egy hétre, reggel 9:00 és délelőtt 11:00 lesz Szent Mise. Húsvét hétfőn csak 9:00 lesz lehetőség arra itt ebben a kápolnában, hogy Szent Misével ünnepeljünk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.